Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Miközben a 19. század derekától formabontó dogmatikai kísérletek sorozatos elítélése, a Gioberti, Hermész és mások nevéhez kötődő próbálkozások kudarca következett el, a tanító hivatal számára is egyre sürgetőbbé vált a modern időkhöz való viszonyulás új, végig gondolt stratégiájának kidolgozása, ezzel összefüggésben a korábbiaknál egyértelműbb és határozottabb útmutatás megfogalmazása a katolikus gondolkodók számára. A dörgedelmes, de átgondolatlan, elvi alapokat gyakran nélkülöző vagy homályban hagyó tilalmak és a sokszorosan átpolitizált görcsös antiliberalizmus nem volt már elegendő a felgyülemlett feszültségek megoldására. Ráadásul az európai liberalizmus a Vatikán által már korábban is rettegett pozíciói 48 után tovább erősödtek, megjelent a szocialista mozgalmak eszmei radikalizmusa, és az egyház vezetésének azzal kellett számolnia, hogy hova tovább egyedül marad az európai kontinensen a konzervativizmus bajnokaként. A megtámadtatás és a veszélyeztetettség érzetét csak fokozta, hogy az olasz egység létrejöttének folyamatában továbbra is megoldatlan volt az egyházi állam létének, a pápa világi hatalmának kérdése, számos országban pedig a liberális politikai kurzusoknak köszönhetően meggyorsult az egyház közéleti pozícióinak megnyírbálása. Nem meglepő ilyen körülmények között, hogy erős polarizáció támadt az egyházi vezetés felső köreitől egészen a teológusok táboráig a világ változásainak megítélését illetően, és ez természetes módon hatott ki az elméleti kérdésekben felmerülő vitákra is. Valójában ettől az időszaktól, az 50-es évektől lehet az egyház politikai és elméleti magatartásban is két egymással szemben álló irányzatról, magatartásról beszélni. Ezek közül az egyik az integrizmus vagy integralizmus, a másik a progresszizmus vagy modernizmus álláspontja volt. A 9. Pius pápa hosszú uralkodása alatt következetesen képviselt integralista vélemény szerint az egyháznak önazonossága és hitének tisztasága megóvása érdekében minden tekintetben befelé kell fordulnia, el kell zárkóznia a külvilágtól, hiszen csak ezen az áron tudja elszigetelni magát a külvilág keresztényietlen változásaiktól és az azokat alátámasztó és kísérő hamis, hitetlen eszmék hatásától. A polgári társadalom, a vadkapitalizmus és a fékevesztett liberalizmus világának elutasítása a nemzeti és szociális mozgalmak ellenséges szemlélete a pápai állam létének és érdekeinek oltalmazási szándéka tartozott az integralizmus eszköztárába, valamint egy szűk látókörű a vagyonhoz, a közhatalomból való részesedéshez és az avult eszmékhez ragaszkodó merevség, azzal az indoklással, hogy minden változás és a világhoz való alkalmazkodás az egyháznak és hitének örök és változhatatlan lényegét veszélyezteti. Ezzel szemben az egyház belső ellenzéke, a változás és megújulás hívei azt sürgették, hogy az egyház belsőleg megújulva vonja le a külvilág változásaiból adódó konzekvenciákat, és igyekezzen új helyet és szerepet találni magának hitének sérelme nélkül a modern világban. Elnézett része volt az a meggyőződés, hogy az egyháznak a külső megegyezés eszközeivel kell leszerelnie a liberalizmus és antiklerikalizmus egyházromboló indulatait, korszerűsítenie kell belső szervezetét, lelkipásztori munkáját, és párbeszédre kell lépnie a kor uralkodó eszméivel. Ebbe a programba illeszkedett a korábbinál nagyobb szociális érzékenység és a világgal szembeni nagyobb alázat követelése, és az a kívánság is, hogy a katolikus tudomány lelje meg azokat a szellemi elméleti utakat, amelyeken haladva lehetségessé válik az egyház által hirdetett örök igazságok modern és hiteles módon való előterjesztése, a tágabb környezet világában való méltó és színvonalas képviselete. Az egyházon belüli konzervatív integralista erők az 1860-as évek elején lendültek átfogó támadásba. Jele ennek alig, ha nem az 1863-as német teológus gyűlés volt, amely szinte már szervezeti keretet is kínált a tanítóhivatal által gyanakvással szemlélt modernség képviselői számára. Az erre adott válasznak tekinthető, hogy a következő esztendőben megjelent a Quanta Cura kezdetű, a naturalizmus és a szocializmus etatista tévedéseit bíráló pápai körlevél, amely a pápai hatalomnak a vallástól, az egyháztól való eloldozására és annak fölébe helyezésére vonatkozó eszméket elutasította. Önmagában a körlevél is csupán egy maradt volna 9. Pius elítélő megnyilatkozásainak sorában, ám ezúttal a pápai akarat terjedelmes mellékletet, a szillabuszt csatolta a dokumentumhoz. Ez a korábbi elmarasztaló pápai megnyilatkozásokból Antonelli bíboros által egybeszerkesztett helyi egyházi dokumentumokra is támaszkodó irat valójában egy 8 pontból álló jegyzék volt, amely az egyház által elutasított, elítélt nézeteket, állításokat sorolta fel. Az európai szellemi életben nagy felzúdulást kelti, a liberálisok által élesen támadott, a katolikus szellemi életben viszont komoly elbizonytalanodást kiváltó jegyzék valódi teljességre törekedett, abban az értelemben, hogy a kor szellemi életében modernnek mondott eszmeáramlatok szinte mindegyikét elmarasztalta, az elméleti igényű döntéseket azonban a pillanatnyi történelmi helyzetnek és egyház politikai taktikának megfelelő állásfoglalásokkal együtt tartalmazta. Igen szerencsétlennek bizonyult a szerzőknek az a megoldása, hogy a jegyzékbe a katolikus tanítással dogmatikai és bölcseleti értelemben nyilvánvalóan összeférhetetlen, lényegében heretikus kijelentéseket és vitatható racionális mérlegelésre érdemes tévedéseket is felvett, ráadásul elegyítve azokat egyházpolitikai vagy éppen kánonjogi témájú nézetekkel. Valójában ezzel a megoldással a dokumentum megfogalmazói azt a hamis látszatot keltették, hogy a felsorolt tévedések egyenlő súlyú, jelentőségű állítások, amelyek egyaránt és azonos módon veszélyeztetik az egyház hitének tisztaságát. Az sem vált a szillabusz javára, hogy az összeállítók az egyes nézeteket rövidre definiáló mondatok formájában értelmező megjegyzések és magyarázatok nélkül sorolták egymás mögé. Pedig gyakran szükség lehetett volna a tárgyalt eszmék elmarasztalásának rövid, érvelő indoklására, esetenként azokkal szemben a helyesnek tekintett egyházi tanítás elveinek megvilágítására. Még a tanítóhivatallal szemben lojális, az elmarasztalt nézeteket elutasító szakemberek, például az egyes neoskolasztikus műhelyek szakemberei körében is általános volt a dokumentum megjelenését követően az a vélemény, hogy megismételt tiltások helyett a pápai iratnak a szellemi megújulás lehetséges útjait kellett volna bemutatnia. A szerkesztői által 10 tematikus részre tagolt szillabusz első részében az újkori panteizmus, naturalizmus és radikális, lényegében ateista racionalizmus állításai kerültek felsorolásra, a második rész a mérsékelt racionalizmus, lényegében Hermésztől Güntherig terjedő képviselőinek állításait utasította el, közötte olyanokat, mint a teológiai kutatás szabadságának követelése, a tanítóhivatal bölcseleti kompetenciájának megkérdőjelezése, vagy a skolasztikus hagyomány időszerűségét elvető nézetek. Harmadjára pedig az indifferentizmust, az egyes vallások igazságai közötti relativizálást hirdető eszmék következtek. Az ezutáni két téma az egyház jogait és az állammal, a polgári társadalommal fennálló kapcsolatait tárgyalta. A dokumentum erészében lényegében a politikai liberalizmus, az államelméleti szabad gondolkodás, a korai szocialista és etatista nézetek felett mondottak szövegítéletet. E témák között az egyház jogaitól való megfosztásának, állami gyámság alá helyezésének elméleti, az állam és az egyház szétválasztásának gyakorlati gondolatai bukkantak fel, de a katolikus liberalizmus és az egyházon belüli demokratizmus hívei is érintve érezhették magukat. A hetedik részben a vallás és az erkölcs szétválasztását követelő, a laikus morál természetes lehetőségét állító nézetek kerültek terítékre, a nyolcadikban pedig a polgári házasságkötés és az állami házasság érvényének kiterjesztésével összefüggő állításokat utasította el a pápai tekintély. A kilencedik rész mindössze két pontja, 75. és 76. nagyon is aktuális politikai kérdésről, a pápa világi hatalmának megszüntetéséről fogalmazott meg az egyház által elfogadhatatlannak mondott nézeteket, az utolsó néhány pontban pedig a liberalizmus nyomatékos és általános elmarasztalása zárta a tilalmi jegyzéket. Különösen sommás és a katolikus szellemi élet jövőbeli kilátásai számára vészjósló volt a záró 80. pont, amely lényegében azt mondta ki, hogy Róma püspöke és az általa vezetett egyház a haladással, a szabad elvűséggel és a modern civilizációval soha nem békélhet meg. Ha csupán a katolikus gondolkodásnak, teológiának és bölcseletnek a 60-as években időszerű és kívánatos megújítása szempontjából veszük szemügyre a szillabusz megállapításait, jól nyomon követhető 9. Pius negatív útmutatása. Valójában a pápa elméleti értelemben az újkori klasszikus racionalizmusról és empirizmusról, a felvilágosodás és a német idealizmus eszméiről, a romantika és a kortárs liberális kriticizmus törekvéseiről mondott elmarasztaló ítéletet, a keresztény hagyomány tekintetében viszont nyitva hagyta annak a kérdését, hogy a katolikus szellemi élet kívánatos fejlődése a skolasztikus spekulatív vagy a történeti pozitív hagyomány feltámasztásának útján haladjon-e tovább. Ami a szövegből világosan kitűnt, az csak annyi volt, hogy a katolikus gondolkodónak nem új eszmék és szellemi áramlatok keresése, hanem a régi, örök igazságok megújítása a feladata, ám nem adott útmutatást abban a kérdésben, hogy egy ilyen útkeresésnek milyen kívánatos irányai és határai vannak. A szellemi megújulás radikális hívei számára persze volt, lehetett a szillabusznak egy másik olvasata is, amely szerint a katolikus tudósnak célszerű felhagyni a minden szellemi tevékenységgel, hiszen nincs olyan korszerű eszme a kortárs szellemi életben, amelynek tiltása elkerülhet, elkerülte a körültekintő pápa figyelmét. Ám tény az is, hogy a szillabusz anyagában meglehetősen elenyésző a valóban teológiai bölcseleti jelentőségű elmarasztalások aránya, és úgy tűnik, szerkesztői is inkább ideológiai, politikai, egyházpolitikai tilalomfákat igyekeztek állítani a dokumentummal, mintegy mellékesen marasztalva el az 1860-as évek uralkodó eszméit. Ezt a törekvést azonban Itália egyesítése, a pápai állam megszűnése rövidesen semmivé tette, megérett az idő a társadalmi kérdések újragondolása a radikálisokkal való számvetés számára. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Mária Rádió.
Ha szenvedsz, és szenvedésed akkora, hogy megbénít minden tevékenységet, emlékezz a misére. A misében Jézus ma is, mint akkor, nem dolgozik, nem beszél. Föláldozza magát szeretetből. Az életben lehet sokat tenni, sokat beszélni, de a szenvedés hangja, bár néma, és mások előtt ismeretlen, a szeretetből felajánlott szenvedés hangja a legerősebb szó. Betör az égbe. Ha szenvedsz, merítsd fájdalmadat az övébe. Mondd a magad miséjét. És ha a világ nem ért meg, ne jöjj zavarba. Elég, ha ért Jézus, Mária és a szentek. Tarts velük, és hagyd folyni véred az emberiség javára, akár csak ő. A mise. Nagyságát hogy is érthetnénk? Az ő miséje. A mi misénk.